Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Képek az emlékezésben. Ragó Anett előadása.
A mai előadásnak azt a címet adtam, hogy a képek az emlékezésben, és természetesen nem a képekről fog beszélni, hanem az emlékezésről, de nyilván azért a képeknek ez abban a értelemben van köze, hogy nem szabad elfelejtenünk azt a tényt, hogy az ember, amikor emlékezik, akkor általában képekben teszi ezt, vagy nagyon általában élénk képzetek vagy képekről tud beszámolni, és ugye nagyon sokszor ez adja a hitelességét ennek az adott emléknek. Tehát, hogyha most megpróbálnak visszagondolni, ez a klasszikus paradigma, hogy idézze fel a reggeliző asztalát, már ha van az embernek reggeliző asztala, de hogy konkrétan mondjuk a reggeliét ma reggel, és ezt mindig szoktam mondani, hogy ha valaki nem, akkor az szóljon, mert akkor azt behívjuk a laboratóriumba, de elméletileg mindenki fel tudja idézni, ugye, ha reggelizett. Tehát, hogy maga elé tudja idézni ezt a képet, és általában ez elég képszerű ez a dolog. És jobb esetben elég élénk is. A kérdés az, és ezzel fogunk foglalkozni picikét, vagy ezeket fogjuk boncolgatni, hogy mennyiben pontos ez az emlékkép, annak ellenére, hogy elég élénknek érezzük, hiszen nagyon közel, és azt mondjuk, hogy persze, hogy emlékszem teljesen pontosan, hiszen hát, na, most volt, nem tudom, egy órája, 10 perce, 5 perce, bármikor. És annak ellenére, hogy ezt mégis így érezzük, arról szeretnék a mai órán beszélni, hogy az emlékezet nagy paradoxonáról, hogy ennek ellenére ezek a képek biztos, hogy nem valósak abban az értelemben, hogy konstrukciók. Tehát, hogy az emlékezés, mint rekonstrukció, konstrukció folyamatát szeretném demonstrálni, és azért hoztam ezt a képi dolgot, majd még azért ezt az emlékezés dolgot még fogjuk egy kicsit ragozni, azért hoztam, mert talán ez érdekesebb, vagy meg hát nagyon kritikus lehet bizonyos helyzetekben. Visszatérve a reggeliző asztalra, miért mondom azt, hogy ez egy konstrukció? Biztos, hogyha maguk elidézik ezt a képet, tehát a reggeliző asztal képét, akkor biztos nem tudják megmondani, hogy hány mazsola volt a műzliben adott esetben, amit mondjuk azért meg tudna számolni, hogyha éppen ott lenne maga előtt az adott reggeliző, vagy mi műzlistál. Tehát, hogy valószínűleg egy csomó dolog egyáltalán nem pontos, és egy csomó dolog konstrukció ebben az értelemben. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy akármennyire is ez nem tűnik intuitívnak, ez mégis valahogy így van. Természetesen, hogy ne unatkozzanak, és én is jól érezzem magamat, fogunk csinálni egy játékot, nem tudok kiszállni ebből a pszichológus szerepből, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy nézzék végig ezeket a képeket alaposan. Természetesen ezzel majd lesz valami feladat, de egyszer csak, de hogy nyilván most jól elterelem mindenkinek a figyelmét valami mással. Jó, egy picit, amit most fogok mutatni, ez egy kísérlet, de előtte két fogalmat, most azt fogom csinálni, hogy bele fog vágni ebbe az egész emlékezett témakörbe, és majd egyszer csak kibogozzuk remélhetőleg a különböző elméleti kérdéseket. A prospektív emlékezetről szeretnék egy picit beszélni. A prospektív emlékezet az az emlékezet, ami a jövőben elkövetkezett eseményeknek a tárháza a fejünkben. Arról való tudásunk, hogy mit fogunk most az óra után csinálni, végül is a napirendünk, a terveink, hogy ugye előre emlékeznem kell, hogy majd délben el kell mennem a postára, és a többi, és a többi. Hogyha valaki sétált már a szemetes zacskóval az utcán munkába menet, ahelyett, hogy ugye elfelejtette volna kidobni a szemetesbe, azt pontosan tudja, hogy miről beszélek ebben az esetben. Ugye ez egy prospektív emlékezeti feladat, hogy kidobom a szemetet, vagy majd elindulok munkába. És ugye az egy érdekes kérdés, hogy néha az ember ugye elfelejti ezeket, és az egy nagyon vicces dolog, hogy vajon miért felejti el, és mi az oka ennek. Nyilván, hogyha az ember egy randevúdra felejt el elmenni, a nagy sok dolga közepette, akkor a másik nagyon meg fog sértődni. A szemetes zacskó annyira nem, de mondjuk azért a kedvesünk az biztos meg fog sértődni, mert azt fogja, hogy nem vesszük eléggé komolyan. Tehát úgy azt gondoljuk, hogy a fontos eseményeket nem szoktuk elfelejteni. És ugye nyilván azért érdekes ez, mert hogy azért természetesen az ember egy csomó eszközt használ arra, hogy a prospektív emlékezete megfelelően működjön. Én ezt még nagyon érdekesnek tartom, most nem is erről fogunk beszélni, hogy ki mit használ, ugye mindent beírok a jegyzetfüzetbe, mobiltelefonomba, nem tudom micsodába, vagy csak a nem tudom miket írok bele. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember hogyan szervezi az életét. Időskorban nyilván ez nagyon sokat okoz problémát, okoz a prospektív emlékezetnek a problémája, mert ugye általában az szokott történni, hogy nagyon emlékeznek bizonyos gyerekkori emlékekre, viszont azt elfelejtik bevenni a gyógyszert, egy csomó dolgot elfelejtenek megcsinálni. Tehát ez a tervezés része, ez nincs benne az ő emlékezetükben. A kérdés az az, hogy milyen eszközökkel lehet segíteni a prospektív emlékezetet. Tehát ezt, hogy ne felejtsem el bevenni a gyógyszert. És ezt most kérdezem, nagyon elmés megoldásokat. Hogy? iPhone? Ja, igen, persze, igen. Igen, ez az iPhone az mindenre jó, tényleg csak telefonálni nem lehet vele. Igen, tehát hogy ugye hogy az iPhone-ban is az a megoldás, ugye, hogy csönget valamikor a valami. Ugye ez a, biztos ismerek ez, hogy kösz somót a zsebkendődre című történet. Az azért nagyon jó, mert ez nézeget a csomót, hogy jó, de mi a franc ez most mit csinál? Az iPhone az legalább szól mondjuk adott esetben, de ugye megint az iPhone-t is meg kell tervezni. Jó, az idő az tök jó. Hogyan lehet... azt mondani, hogy akkor napi háromszor kell mondjuk bevennem a gyógyszeremet, vagy a fodrász után el kell mennem a színházba. Ugye ezeket hogyan lehet, nyilván ezt is be lehet az iPhone-ba írni adott esetben, de hogyan lehet ugye szervezni, vagy hogyan lehet egyszerűvé tenni ezeket az emlékezeti folyamatokat. Tehát hogy hogyan lehet nem elfelejteni, hogy még a fodrász után be kell ugranom a pékségbe, és utána, nyilván nem írok be mindent az iPhone-ba, mert akkor ugye megint, tehát hogy beírom, addigra már rég egy következő dolgot kéne csinálnom. Szóval mi az, amit lehet csinálni? Hát útvonal tervezni, nyilván tematikusan. Hát az ember elkezd azon gondolkodni, hogy akkor ott oda kell kanyarodnom, és jobb esetben nem fogja elfelejteni, oda kell kanyarodnom, és oda kanyarodtam, akkor valahogy be fog ugrani, hogy mi is történik. Ez nyilván az időseknél ezt is próbálják ilyen tematikus, hogy a hűtőszekrény mellett, vagy benne van a gyógyszer, és akkor a kinyitom, akkor csak kiveri a szememet adott esetben, és be fogom menni. Jó, azért ezek nem olyan bonyolult dolgok, tényleg az iPhone az mindent megold, gondolkodik helyettünk szerencsére. Én arról akarok igazából beszélni, hogy az önéletrajzi emlékezet esetében, tehát amikor a saját élettörténetünkre kell emlékezni, milyen eszközökkel próbálják segíteni az emlékezést, ugye nyilván itt amnéziás esetekről, meg problémákról lesz szó. Ugye azért érdekesek ezek az esetek a pszichológusok számára, mert ebből próbálják következtetni a tipikus működésre. Ugye az önéletrajzi emlékezet, pici definíciót írtam, ez azért nagyon érdekes, mert hogy ez egy megformált emlékezeti forma. Azon túl, hogy mindenki amikor az életéről kell beszélnie, akkor fel tud idézni fontos eseményeket. Tehát fel tudja idézni, hogy hát igen, nekem a pecázás az nagyon fontos az életemben, és a múltkor is az mennyire, és az tipikusan egy nagyon fontos esemény volt, amikor elmentem és fogtam egy óriási nagy cápát. De nyilván ugye ezek azért érdekesek, mert annak ellenére, hogy ezek élénk és velünk történt emlékek, megtörtént emlékek, ezek azért egy idő után elkezdenek felszínessé válni abban az értelemben, hogy nem emlékszünk konkrétan a részletekre, egyszerűen meg tudjuk fogalmazni magunknak, hogy én egy pecás vagyok, és nem egy sakkos, vagy mit tudom én értik. Tehát, hogy vannak ilyen, az identitásomat formálom, ha tetszik ezzel az emlékezettel. Erről fogunk beszélni, ez az identitás és az emléknek a kapcsolatáról. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván ez egy szervezett és autonomatikus tudás, ami abban azt jelenti az autonomatikus, hogy tudom, hogy emlékszem. Tehát nagyon fontos az önéletrajzi emlékezethez, hogy tudjak reflektálni arra, hogy én emlékszem. Tehát tudjam azt, hogy én tudom, hogy tudok emlékezni. Ez egy érdekes dolog, majd egy picit fog erre beszélni, hogy a gyerekeknél mi van akkor, hogyha ez nincsen meg. És ugye, ami még nagyon érdekes, hogy azért általában azt szokták mondani, hogy az önéletrajzi emlékezetnek a legfontosabb funkciója, hogy megosztható. Tehát, hogy olyan formában van megkonstruálva, hogy el tudom mesélni a többieknek. Tehát az én fontos eseményeimet el tudom mesélni a többieknek, tehát el tudom nekik mondani, hogy ki vagyok én, ha tetszik, a mindennapi történeteim segítségével. Amit csináltak ugye az amnéziás betegeknél, akiknél biztos tudják ezeket a klasszikus dolgokat, hogy általában a filmekből nagyon jól ismerjük a retrográd amnézia esetét, amikor bizonyos élettörténeti események kimaradnak, illetve ugye az még gyakrabb különben a normál esetben, csak ezt nehéz filmen megcsinálni, az anterográd amnéziát, amikor az új emlékek nem épülnek be. Tehát egyszerűen nem tudom építeni, szervezni a tudásomat, nem tudom a szelfemet konstruálni folyamatosan. Ami a nagy tudomány, és ez 2007-es, ez egy Microsoft cucc, de van több mindenféle gyártó csinál ilyet, és most már egyre professzionálisabbak. Ez a SenseCam-nek nevezett kamera. Azt csinálják ezekkel az emberekkel, és ugye be fog mutatni egy konkrét esetet, hogy a nyakukba akasztják ezt a kamerát. Ez a kamera egy ilyen nagy látószögű lencse, egy elég professzionális dolog. Van egy érdekessége ennek a történetnek, hogy ezek a tényleg 2007 óta kezdődtek ezek a kutatások, és itt volt az egyik híres brit tudós, aki használta ezt a kamerát, és hát tényleg ott mutogatta az előadáson, hogy fú, ez egy nagyon drága, nyilván ezeket nekik adják oda, és normál, halandó ember nem is nézheti meg. Majd ugye egy budapesti kocsmában lába kelt ennek a cuccnak, tehát, hogy valahol itt Budapesten kering egy ilyen szenszkem, ami ugye azért biztos, hogy nyakában lógott a illető brit tudósnak, de hát mindegy, ez egy érdekes dolog. Jó, tehát, hogy ez egy ilyen széles látószögű lencse, ami automatikusan készít állóképeket. Ugye azért érdekes, mert hogy minden tehát az ember nyakába lóg, és elkészíti a képeket, amerre megyek, ott azt lefotózza, ha tetszik. Azért érdekes, mert hogy ilyen változásokra reagál, tehát automatikusan van beállítva, nem én nyomogatom, hogy a fontos eseményekre reagáljon, hanem automatikusan, itt leírtam, hogy fényre, színre, az infravörös az a hő, testhőmérsékletre, van benne mikrofon is, amúgy hangot nem rögzít természetesen, tehát ez neki a hibája, és a mozgásra is. Tehát ha valami változás van a környezetemben, azt azonnal lefotózza, plusz 30 másodpercenként automatikusan csinál egy képet. És ugye miért érdekes ez az egész? Az ilyen amnéziás betegeknél azt csinálják, hogy a nyakukba akasztják a kamerát több héten keresztül, majd bizonyos jeleneteket, amiket ő fontosnak gondol, visszajátszanak, és ez is nagyon fontos, hogy kvázi mozgókép. Tehát ez a 10 kép per másodperces ilyen gyors pörgetésben visszajátsz ezeket az eseményeket. Ezt ugye képi naplózásnak hívjuk, azért hívjuk képi naplózásnak, mert hogy általában az amnéziásoknak a klasszikus terápiája ebben a formában az a naplóírás, tehát hogy beírogatom a naplóba, hogy mi tört velem, és visszaolvasom, és akkor nyilván értik, hogy itt az egésznek a problematikáját, hogy az volt a feltevése mögött, hogy ha képeket mutogatok, azok sokkal jobban hasonlítanak az emlékezeti képekhez, tehát sokkal jobban segítik az emlékezést ezekben az esetekben. Mrs. B, egy 63 éves nő, aki Nagy-Britanniában él, most azért írtam ezeket le, mert hogy ezek nyilván így technikailag fontosak lehetnek bizonyos esetekben. Tehát egy normál intellektuál nőről beszélünk, akinek egy elég súlyos agyi fertőzés, vagy ilyen vírusfertőzés következtében a bizonyos agyi területei elkezdtek elsorvadni. Elég sok ilyen történet van. És hát ugye ez a múltkor említettem, hogy az epilepsziásoknak is nagyon sokszor az emlékezeti, a konszolidációs központ sérül, ezekben az esetekben is úgy tűnik, hogy ezt nagyon szereti, ezt a sérülést ide elterjedni. És ami ugye érdekes, hogy nála anterográd amnézia volt, tehát hogy nem tudott szervezni eseményeket, és egy kicsi, tehát hogy bizonyos életesemények kiestek ebből az ő életéből. Ugye azért érdekes az egész az egyén szempontjából, mert hogy nagyon frusztráló amnéziásnak lenni, nyilván azért frusztráló, mert hogy nagyon idegesíti az embereket, ahogyha idősek emberekkel, nagyszüleikkel beszélgetnek, őket is nagyon szokta idegesíteni, hogy elfel, már megint nem jut eszembe az a szó, nagyon frusztráló dolog, pláne társaságban menni amnéziásként. Ugye azért érdekes ez, mert közben az intellektus az teljesen normális. Tehát, hogy ő egy beszélő, olvasó, teljesen normális IQ-val rendelkező nő, aki megszokta, hogy társaságba jár, kulturális eseményeken vesz részt. Nyilván érdekes azt elképzelni, mert megint fogalmam sincs, hogy ki az, aki velem szembe van, folyamatosan. Hát nyilván így nem lehet élni ebben a formában, tehát nagyon frusztrálja őket, és ugye minél idegesebbek, annál jobb, kevésbé emlékeznek erre. Na, tehát, hogy Mrs. B-nek felszerelték ezt a dolgot a nyakába, ezt a szenszkemet, és ugye felvett életeseményeket, tehát 2 héten át, vagy nem tudom mennyi, aztán több héten keresztül is benne volt a nyakában ez a dolog. Közben persze csináltak, ugye itt nem tudom mennyire látják, írott, tehát naplózás is volt, és volt egy ilyen normál, ami bizonyos emlékekkel meg semmi nem történt. És amit itt látna, hogy ugye itt már 3 hónap után, tehát 3 hónapról beszélünk, ezzel a kamerával, tehát a képek segítségével, még mindig fel tud idézni ezeket az emlékeket. Tehát kvázi ugye az történt, amit gondoltunk és bejósoltunk, hogy ezek a képek, ez egy elég közhelyes dolog, de majd azért lesz egy kicsit bonyolultabb is a történet, hogy a képek tényleg segítettek emlékezni ennek a nőnek, ellentétben mondjuk a naplóval, az írottal, és hát ugye alapvetően azért a normál emlékek azok egy idő után eltűntek, és ugye a napló azért érdekes, mert egy ideig azért együtt jár ezzel a képi emlékeztetéssel, és még mindig jobb, mint a semmi, de hogy a kép az nagyon, mint egy ilyen tartós dolognak tűnik, úgy tűnik, hogy segít emlékezni ebben a formában. Ugye azért érdekes, mert hogy azt gondoljuk, hogy valójában ugye tényleg ezek a képek azért jók, és azért segítik ennek a Mrs. B-nek, segítették az emlékezetét, mert hogy tényleg hasonlítanak ezek az emlékezeti képekre, tehát egy nagyon jó jelzőinger, meg hasonlítanak a külvilági eseményre is. Tehát ha visszanézem, visszapörgetem, ez az említett brit tudós, amikor beszélt róla, ugye nyilván a tudósok azért jók, mert ilyen ezeket megveszik ezeket a kütyüket, és maguk is játszanak vele természetesen, és ő mesélte, hogy ő is csinálta ezt magával, és egy idő után, amikor rájött, hogy nem hogy hogyan kell vele bánni, tehát hogy nem a szomszéd nyakkendőjét vegye állandóan, aki vele szemben, ugye itt van a nyakamba, tehát ugye azért érdemes erre odafigyelni, és nem teszek ide egy poharat, mert akkor nyilván semmit nem lát a kamera. Akkor ugye tényleg ez volt, hogy ő, hogy mondjuk egy ment föl a hegyen, és azt végigvette ez a kamera, vagy visszanézte, és mondta, hogy még a zenért is eszébe jutott, amit hallgatott éppen az iPhone-on, vagy a nem tudom micsodán. Tehát, hogy nagyon élénken segít beindítani az emlékezést. Olyan, mint egy ilyen önkéntelen emlékezeti helyzet, meglátom a képet, és azonnal eszembe jut az egész kontextus. Tehát úgy tűnik, mintha ezek a képek arra segítenének, hogy és a Mrs. B. arról is számolt, hogy az első pár képkockát megnézte, tehát nem az volt, hogy kvázi lejátszott, és akkor azt mondta, hogy ja, hát ez ismerős ez az esemény, hanem az első pár képkocka segített felidézni ezt az eseményt. És ugye ez nagyon fontos, hogy próbálták állóképpel is, nem működik, tehát mozgókép kell, tehát valahogy kell ezt stimulálni ennek az egésznek a történetiségét. És ugye nyilván ugye tényleg azt lehet tudni, hogy ez a képi emlékezés, ez a képekben, a képek általi felidézés, az tényleg, ha tetszik, annyira hasonlít az eredeti tapasztalatunkra, hogy segít felidézni és újra generálni, újra átélni az eseményt. Tényleg ez a bele csöppenni az eseménybe. Amúgy tényleg az emlékek, tehát ha az emberek beszámolnak az emlékekről, akkor 80%-ban vizuális emlékekről számolnak be. Eddig ez nagyon szép. Ugye azért érdekes különben ez a történet, mert hogy a Mrs. B. arról számolt be, hogy csak az érdekes eseményeket segített felidézni ez a kamera. Tehát a mosogatást, vagy a nem tudom, sétálást, amikor mentünk az úton és battyogtunk, abból semmi nem jött elő. Ugye és akkor megint itt vagyunk ennek az egésznek a társas helyzetnél, hogy honnan tudom, hogy mi a fontos, honnan találom ki, hogy mi az érdekes. Ugye ez mindegy, technikailag egy csomó érdekes ebben az egészben, de hogy minden nap a férjével átpörgették ezeket a képeket, és kiválasztották, hogy mi volt a fontos. A nő maga határozta meg, hogy mi volt számára a fontos emlék, és mi az, ami kevésbé fontos, és ugye egy idő után volt valami 9 emlék, amiből egy párat aztán tehát mindig visszaidéztek a képek segítségével. Tehát ugye hogy ebben van egy kis savar már most, hogy ez az érdekesség, vagy a fontos, vagy különleges esemény dolog, az ugye mennyire fontos. Jó, eddig csupa közhelyet mondtam, az emlékek képekben vannak, ha képeket mutatok, akkor fölidézem az emlékeket, nagyon szuper. Ugye az az érdekes, hogy ez a klasszikus történet, a szegény Proust mindig belekerült a pszichológia történetébe a Madeleine tört epizódjával. Ugye arról szól ez a történet, hogy ugye ez nagyon érdekes ráadásul, hogy hazatérve a városból, anyám lát, hogy Diderék ajánlott, hogy szokásom ellenére igyek egy kevéske teát. Először nem akartam inni, de aztán meggondoltam magam, és akkor jött a Madeleine sütemény, és akkor hirtelen beleáztatta a tejába, hogy ez a franciák ezt mindig csinálják, ezt a gusztustalanságon, hogy mindent belemártogatnak az innivalójukba, és akkor abban a pillanatban az egész, az íz, a süteménynek az illata előhívta a gyerekkorát, kvázi ebből lett aztán egy egész hosszú regény folyam. Tehát így elkezdett emlékezni valamire, ami kirángatta őt, ha tetszik, a rutinból. És ugye azért érdekes ez, mert hogy itt képekről beszéltünk az előbb, nyilván az ilyen nagyon gyerekkori, vagy ilyen érdekes, fontos emlékeink, azok azért nagyon sokszor szagokhoz, vagy ízekhez kötődnek, ugye ez a Nagyi palacsintája című klasszikus dolog. Ugye azért érdekesebb az esetben, mert a Proust aztán rájön, hogy amikor gyerek volt, akkor a nagynénye adott neki mindig lefekvés előtt ilyen hársfa teába mártogatott Madeleine kekszet, tehát megtalálta, és ez nagyon fontos, hogy megtalálta azt az emléket, ami tényleg megtörtént vele, vagy hogy amit föl tudott idézni. Ugye azért érdekes ez az egész dolog, és ez a képiség, és a képekben való emlékezés, mert ennek nagyon köze van a hamis emlékezés emlékezeti paradigmához, vagy a hamis emlékezés problémájához. Ugye az a kérdés, hogyha mi képekben emlékezünk, és ezek a képek, hogyha élénkek a fejünkben, vagy előhív, vagy valamilyen érzet, vagy valamilyen inger előhív egy emléket, és az élénk lesz a fejünkben, akkor ettől megvan a dolognak az originalitása, vagy az unikalitása, hogy tényleg ez megtörtént, tudom, hogy ez az én emlékem, akkor kérdés, hogy be lehet-e ültetni, ha tetszik, az emberekbe képeket, tehát ha én különböző filmeket mutatok nekik bármit, akkor bele tudok-e ültetni a fejükbe hamis, téves emlékeket. Nyilván a válasz az, hogy igen, természetesen, ami kicsit nyomasztó lehet, hogyha az ember visszapörgeti a naphét, hogy ki, mikor, milyen képi üzenetet küldött neki. Azért nyilván azért ez is egy valahol kicsit köszönj. Egy másik brit tudós, Elizabeth Loftus nagyon sokat foglalkozott ezzel. Ugye azért érdekes ez, mert hogyha most ezt el szoktuk játszani, de nyilván nem akarok ebbe ilyen részletesen belemenni, hogyha végig gondolják, hogy mikor működhet az, hogy valaki egy olyan emléket ültessen a fejembe, és hogyan lehet ez, hogy tényleg azt gondolja, hogy velem ez megtörtént, azért az nem olyan egyszerű dolog. Nem tudom, hogy volt-e már valakivel ilyen történet, hogy valami tudja, hogy egyszer csak így belekerült ebbe a dologba, és egy téves emléket kezdett el igaznak gondolni, anélkül, hogy bármiféle pszichés problémája lenne. Nem. Amit csináltuk, ugye ez a klasszikus vaníliafagyis történet, hogy megkérdezték egyetemistákat, hogy voltál-e rosszul már vaníliafagylaltól, meg egy csomó ilyet, hogy voltál-e kórházban, meg egy csomó ilyen történetet, amik azért nem, és az nagyon fontos, hogy nem nagyon specifikus, meg nem nagyon fontos történetek, és a másik, hogy könnyen elképzelhető és vizualizálható történetek voltak. Ez a vaníliafagyis történet, ez ugye úgy volt, hogy akkor voltál rosszul a vaníliafagyitól, az emberek nagy része beírja, hogy nem, tehát általában azért nyilván az ember nem lesz rosszul a vaníliafagyitól, mindenki legalábbis. És ugye mit csinált a Loftus? Azt csinált, hogy elkezdett a szülő, úgyhogy itt jön az autoritás, ezért írtam ezt hozzá, hogy a szülőket hívta segítségül, meg a testvéreket, akik elkezdtek mesélni erről az adott illetőnek, hogy hát emlékszel, amikor voltunk a kórházban, amikor rosszul lettél a vaníliafagyitól, és akkor az emberek elkezdik duruzsolni ugye a szülei ezeket a történeteit, akkor egyszer csak ugye, és az nagyon fontos tényleg, hogy ez egy autoritás, akkor egyszer csak elkezd mi történik ebben az esetben, elkezdi vizualizálni ezt a dolgot. És pár hónap után, 3 hónap elég ahhoz, hogy mindig egy ilyen elcsöppentett információ, az emberek, mikor újra föltették ezt a kérdést, hogy volt-e rosszul a vaníliafagyitól, akkor elkezdték leírni élénken a történetet, hogy igenis, amikor szirénázott a mentő, és a testvérem ott izé, és nem tudom micsoda, marha izgalmas volt az egész. A vicces az, hogy nyilván egyáltalán egy szó sem igaz ebből az egészből. Amit könyvet feladtam maguknak a Schachternek, az emlékeink nyomában, vagy mindegy, nem tudom, de benne van az irodalomban ez a könyv. Ugye ő mindig neki megy, nagyon erőteljesen, ezért szoktam felkelteni, motiválni a hallgatókat, hogy olvassák el ezt az egészet. A pszichoanalízisnek például, ki előszeretettel, Schachter szerint generál emlékeket, traumatikus emlékeket az embereknek a fejében, azáltal, hogy kérdezgeti, hogy és az apád tényleg nem bántott, és biztos, hogy nem volt semmilyen traumatikus esemény, hát egyszer csak az ember mégiscsak. De ugye mi kell ehhez, nyilván azért az autoritás az megint nagyon fontos, és azért adott esetben egy labilis személyiség, illetve ugye, hogy ha például ne legyen fontos annyira az az adott esemény, hogy ezt tényleg el tudjuk hinni. Nagyon érdekes ez az analízissel szembeni, elég erőteljes kirohanása a Schachternek, aki nyilván nem azt mondja, hogy ezek direkt sarlatának az analitikusok, egyszerűen azt mondja, hogy annyira téves emlékezett felfogásban gondolkodnak, hogy azt gondolják, hogy a traumatikus emlékeket elfogyja az ember, és nem pedig azt, amit tapasztalunk, hogy ezek inkább előtörnek nagyon sok esetben, és az embernek az a problémája, hogy nem tudja legátolni őket, erről fogok majd kicsit beszélni. Jó, ez az egész, ami is emlékezett, most ezt nagyon gyorsan eldaráltam, de nyilván el tudják képzelni. Nekem volt egy esetem a diákjaimmal, akikkel már tanultuk ezt az anyagot, és ők beszámoltak erről, hogy, és ugye megint figyeljék, azért mesem ezt a történetet, mert nagyon érdekes és nagyon tipikus, hogy éjszaka írtak dolgozatokat, ugye, az diákok szoktak ilyet csinálni, és akkor már nagyon fáradtak voltak, meg elegük volt, és akkor elkezdtek viccelődni azon, hogy mi lenne, hogyha beírnánk azt, hogy György Péter buta, tehát ez a tanárokról a klasszikus ilyen vicceket, hogy az ember el szokott gondolkodni, hogy beleírja, akkor észreveszi-e a tanár, vagy nem, de azért nem nagyon sokan merik legalábbis gondolom megcsinálni ezt a dolgot. Persze szebb lett volna, hogyha ragolnettem, mondom, elnézést. Na mindegy, és akkor itt, tehát, hogy ők elkezdtek ezen viccelődni, majd ugye ez nagyon érdekes, mert aztán utólag már mindenki másképp meséli ezt a történetet, de valahogy a tanár az meghallotta ezt a viccelődést, és utólag rákérdezett a srácnál a következő nap, hogy na, és akkor beírtad, hogy a ragolnett hülye, da-da-da-da-da, és akkor a srác teljesen konkrétan azt hitt, hogy beleírta a dolgozatába, tehát annyira, hogy teljesen elhitte, és egyszerűen totál zavarba lett, mert tényleg elkezdett gondolkodni, hogy biztos beleírta ezt a dolgozatába. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon vicces helyzet, ugye azért érdekes, mert hogy kell hozzá egy autoritás már megint, kell hozzá egy ilyen módosult tudatállapot, amikor hajnalban az ember már azt se tudja, hogy mit ír, meg mit nem, és kell egy ilyen nagyon élénk fantázia, hogy mi lenne, ha beleírnám, ugye ez azért érdekes, mert az ember elképzeli aztán ennek a büntetés jellegét, és erről majd fogunk beszélni, hogy nyilván ez is egy nagyon társas dolog, hogy így szoktak nekünk a szüleink mindenféle büntetéseket vizionalizálni, ha tetszik, hogy majd akkor mi lesz, hogyha pizsamába mész az óvodába, vagy a nem tudom micsoda, és az ember ezt jól elképzel, és akkor elképzel, hogy ki fogják röhögni a többiek, és akkor nagyon elszégyeli magát. Tehát ez a szégyen problematika, ez nagyon szépen összefügg ezzel a vizualitás kérdéssel is többek között. Jó, a forrás emlékezet, hogy miért kell ehhez forrás, hogy mi ez az egész. Ugye ez azért érdekes, mert hogy az embereket azért lehet a felnőtteket becsapni ezzel, mert ők általában tudjuk a források, hogy kitől hallottunk valamit. Tehát, hogy a tudásunk az honnan származik. Tehát, hogy amikor ugye megkérdezek, és azért érdekes, mert az óvodában nincsen. Tehát megkérdezek egy óvodás gyereket, hogy te tudod, hogy szaporodnak a dinoszauruszok? Mondja, hogy nem. Hát tojással szaporodnak. Akkor mondja, hogy fú, tök érdekes, megmutatom, babababababa. Visszamegyek egy hét múlva, megkérdezem, tudod, hogy szaporodnak a dinoszauruszok? Igen. Tojással. És honnan tudod? Hát honnan? Hát tudom, hát honnan tudnám? Fogalma nincs, hogy én mondtam egy héttel előtte, és nem, tehát hogy nem rossz szinten, mert nem is érdekli ez az egész, nem is így szervezi az emlékezetét. Próbálják ki tényleg egy ilyen óvodás ismerősökkel, nagyon érdekes. Hát egyszerűen nem is érdekli, elfelejti, hogy mi tanítottuk, mennyi dolgozunk ezen, ugye, hogy a gyerek hálás legyen, hogy mennyi minden megtanítjuk, és egyáltalán nem emlékszik a három negyedére ennek az egésznek. Ugye ez azért érdekes, mert hogy a Sakternek a másik ilyen érdekes problémája az ő könyvében, az pont ez a gyerek, meg a szemtanú emlékezés, meg a gyerek szemtanú problematikája, hogy amikor elkezdődnek ezek az ügyek, hogy akkor az óvodában az óvónéni mindenféle dolgokat csinált a gyerekekkel, vagy sem. Ugye ez azért érdekes, hogy elkezd, a csoportban elterjed ez az egész történet, akkor egy idő után olyan durva vad sztorikat tudnak generálni ezek a gyerekek, pusztán azért, mert hogy elképzelik ezeket a történeteket, fogalmuk sincs, hogy most ez a képzelet, vagy nem a képzelet, és egy idő után már senki nem fogja kideríteni, hogy mi történt abban az óvodában. Nagyon veszélyes mellesleg ez a dolog, ha már itt tartunk az ilyen gyerekeket szemtanúként, hiteles emlékezőként elhívni, nagyon könnyen lehet őket befolyásolni, és például, amit ugye szoktak mondani, hogy jó, akkor majd eljátszhatjuk velük bábbal, az még rosszabb, mert ott meg aztán végképp eltűnik a valóság, és elkezdenek generálni történeteket. Mindenki, akinek van gyereke, és hogy jött a gyerek haza, a kedves ismerősöm múltkor mesélte, hogy végre a gyereke leült és gyártott ilyen könyvet, leült, ragasztott, írt, és akkor megnézem, hogy hú, de szép, anya, látod, és ez véres, ez mind vér. És akkor úgy anyuka pszichológusként gondolja, hogy na jó, akkor nem tudom. Miközben meg kiderül, hogy éppen csak az óvodában ottan most ez a téma, és a gyerek az nem feltétlenül otthonról hozza nagy traumatikus történeteit, hanem egyszerűen ez neki a vér, ez egy ilyen nagyon érdekes csoport, nem tudom, kohézió teremtő dolog. Ugye ezért érdekes az egész, mert hogy erre megint vissza fogunk térni a később a self kapcsán, hogy ez az metaemlékezés, tehát hogy tudom, hogy emlékszem, tudok reflektálni magamra, hogy én az emlékező vagyok, az pontosan kell ehhez, hogy kialakuljon, vagy hogy tudjuk, hogy honnan is tanultunk meg bizonyos dolgokat. Hát ugye ez magam az önéletrajzi emlék, az emlékeimet így szervezem valójában, hogy ezt egy filmen láttam, ez velem történt meg, ezt valaki mesélte, és bele tudom építeni, el tudom képzelni ezeket a történeteket, de azért nagyjából pontosan tudom, hogy mi az, ami velem történt meg, és mi az, ami nem. Ugye most azért osztam ide ezt a hamis emlékezethez, mert tudnom kell, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami nem ebben az értelemben, és nagyon sokszor ezt, és akkor itt van a kérdés, hogy nem a képeknek az élénksége dönti el adott esetben, hanem mi dönti el, pont ez a szerveződés, ahogy én szervezem az emlékeimet, az ismerősségérzés, hogy tényleg tudom beazonosítani, hogy aha, akkor az a balatoni, nem tudom én, nyaralás az úgy volt, és nem az XY mesélte. Tehát ugye ez a baj a képekkel, ha tetszik, és itt már egy kicsit deklarálhatjuk ezt a dolgot, attól, hogy bizonyos élén képzetek vannak a fejünkben. Tényleg nagyon sok filmet látunk, hogyha a szomszédunk elmesél egy szomorú történetet, akkor elkezdünk sírni, mert hogy nagyon el tudjuk képzelni, hogy mennyire rossz lehet az XY-nak, nem tudom mit csinálni. Ugye ez a klasszikus történetem, az a film, hogy van az a férfi, akinek a felesége úgy hal meg, hogy ráesik egy disznó, valami spanyol film, igen. És ez a viccben az egészben, hogy úgy esik rá a disznó, hogy a gyerkéj leszakad, amint disznót nevelnek, és ugye rá, és ugye, tehát hogy ez érdekes, hogy mindig próbál új feleségeket keresni magának a pasas, és ez beadja, hogy hát neki meghalt a felesége, jaj, elkezdi sajnálni a nő, majd elmondja, hogy de hogyan halt meg, hát ráesett egy disznó, bröhögésbe tör ki az összes nő természetesen. Ugye miért? Mert hogy mindenki vizionalizálja, hogy mi van, hogy milyen disznó, honnan esetleg. Senki nem képes belátni ezt, hogy az erket, hogy erkély izé leszakad disznó fejre. És hát ugye az a poén, arról szól a film, hogy aztán egy nő nem röhög ezen az egészen, és az lesz a feleség, ami szerintem szállalmas. Mindegy, nem tudom a filmnek a címét, egyszer ki fogom deríteni. De hogy ez is arról szól, hogy az ember automatikusan vizionalizálja ezeket a dolgokat, elképzeli azt a disznót, és azért röhög nagyon, mert hogy tényleg egy ilyen irreális helyzet ebben az egészben. Na, és hát ugye nyilván, hogyha az embernek eltűnik ez a forrás emlékezete, eltűnik a reflexiója arra, hogy nézvést, hogy ez szét tudja választani az igazi emlékeit a hallott emlékektől, vagy az elképzelt dolgoktól, akkor elkezd konfabulálni, mint ahogy a gyerekek is az óvodában, elkezd történeteket mesélni, hát ilyen Hári János típusú dolgokat, olyan dolgokat, amik meg is történhettek volna velem, de mégse történtek meg. Ugye azért nehéz ez, mert egy felnőtt embernél például egy Korszakoff-szindrómás embernél nagyon nehéz kideríteni, hogy ezek tényleg megtörténtek-e vagy sem. Ugye a gyerekeknél is, az én gyerekem is szokta a játszótéren mesélni, hogy neki a testvérei, meg hogy ő hány éves, és ő foci edzésre jár, a lány. És akkor mindenki néz, hogy hú, tényleg? Aha, persze, köszönöm szépen. És hát nyilván nagyon sok felnőtt ember is előfordul ez a konfabuláció, és ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor derül ki. Tehát egy idő után az ember azért rájön, hogy itt ezt a felét nem lehet elhinni ennek az egésznek. De nagyon érdekes kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy na ez az ember azért itt most már biztos, hogy nem mond igazat ebben a formában. Na, akkor arra kérek mindenkit, hogy próbálj meg fölidézni a képeket. Nyilván el lehetne játszani, de mindenkit arra kérek, hogy nézze végig ezeket a szavakat. És be kéne jelölni, vagy nem tudom, mindegy, csak így megnézni, hogy mi az, ami rajta volt ezeken a képeken, és mi az, ami nem. És hát nyilván itt jön a trükk az egészben. De nyilván ezekből már láthatják, hogy mi lehetett a poén ebben az egész kísérletben, dologban. Hát nyilván az, hogy egy csomó dolog nem volt ott valójában. Ami pirossal van jelölve, azok a csali szavak. A micimackó az klasszikusan beszokott jönni. Akarják, megmutatom újra a képeket. Ugyanis a micimackó az nincsen rajta. Ezt meg is tudom mutatni és igazolni. Tehát, hogy miért érdekes ez az egész történet? Úgy csinálják ezeket a kísérleteket, hogy vesznek egy képet, és lefotoshoppolnak róla dolgokat. Tehát ott a tigris, a füles, a malacka, és nincs micimackó, és telefon sincsen, és nyomtató sincsen ezen a képen. Tehát ugye, mert hogy mit van az ember, hogy jó, biztos a nőnek a nevére kell emlékezni, az az alma azért az nagyon szembetűnő, meg egy csomó mindent gondol az ember, hogy mit fog majd kérdezni. És hát ugye nyilván ugye az a trükk ebben az egészben, hogy hát olyan dolgokat lehet vizionalizálni, amiknek elvileg ott kéne lenni a képen, és akkor már itt is vagyunk itt a konstrukció problematikánál, meg a sémáknál, de még sincsenek ott. Ugye mi szokott még az ilyen klasszikus lenni? Ugye ez a napernyő, meg a homokozó gyerek. Ja, a klasszikus az ugye a kalapács, az még az a durvaság ebben az egészben. Tehát, hogy nincs a kovácsnak a kezében kalapács, csak üllő van, meg tűz. Tehát, hogy ugye, de akarják, itt még végig lehet menni újra ezen az egészen. Itt ugye nincsenek virágok a fűben, ez ugye egy érdekes dolog, hogy nem szoktam arra járni, de hogy itt szokott-e virág lenni valójában, vagy nem szokott virág lenni a Lánchíd elején. Ugye itt lehetne magyar zászló is akár, de nincsen. Turistabusz is lehetne, hajó az ott van. Mi van még itt, ami ilyen klasszikus hiba szokott lenni? Homokozó gyerek nincsen, meg vödör sincsen, viszont van erdő, ugye? Ez az, amit például az emberek nem szoktak figyelembe venni, hogy ja, amúgy erdő is van a képen, nem egy klasszikus. Napernyő sincsen, napozó ágy sincsen. Tehát olyan dolgok, amik elvileg tematikusan, itt nincsenek csillagok, ugye ez megint egy ilyen amerikai zászló sincsen. itt meg ugye itt a piros meg a zöld lámpa, a turista térkép lehetne az ember kezében, meg taxi is lehetne akár ebben, a londoni taxi is lehetne ebben az ügyben. Jó, nyilván nem akarom ezt így tovább ragozni, és nem a megalázás volt a célja ennek az egésznek, annak a demonstrációja, hogy valójában, hogyha fel kellett volna idézniük, vagy megkérem önöket, hogy írják le, hogy milyen képeket láttak, akkor egészen pontosan föl tudták volna idézni ezeket a képeket, feltéve, hogy azért egy ismerős képeket mutatok, vagy legalábbis olyan képeket, amiket szoktak mutogatni az emberek egymásnak. Természetesen minden részletre az ember nem emlékszik, pedig ugye például 30 perce volt ez az egész bemutatás, és elvileg jól megnézték ezeket a dolgokat. Ez nem probléma, csak megint ugye azt a dolgot próbáljuk meg boncolgatni, hogy a képek azok valójában segítik, vagy gátolják az emlékezést ebben a formában. A következő történet, ez a SenseCam történet, ez nagyon tetszik persze a tudósoknak, nyilván azért, mert ők is kipróbálhatják. A pszichológusok amúgy nagyon jó tényleg társaság, mert most így volt szerencsénk benézni egy pályázatba, ahol egy ilyen PlayStation-t rendelt valaki, ami nyilván egy kutatáshoz kell természetesen, tehát hogy érték, bármit meg lehet venni, mert hogy az ember otthon akar játszani, de közben ki lehet tenni egy kutatás, és akkor az ember legálisan veszi meg ezeket, mindenféle pénzeket. Na jó, nem viccelek ezen. Egy gyerekkel próbálták meg ugyanezt a kameraterápiát, ha tetszik, megvalósítani. Ez egy 2010-es publikáció, tehát nagyon friss vagyok. Egy 13 éves fiú, ezek ilyen nagyon szomorú történetek, ez agydaganat volt itt a diagnózis, de szerencsére mindenféle terápiákkal sikerült megállítani ezt az egész dolgot. Viszont súlyos anterográd és retrográd amnéziája lett a fiúnak, itt most a mozgáskoordináció meg semmi, az nem, annyira nem érdekes, de például a beszédje teljesen rendben volt, nyelvileg teljesen rendben volt a srác. Egyszerűen az volt a durva, hogy nem tudott emlékezni. Tehát fölment a lépcsőn, és elfelejtett, hogy miért jött oda. Tehát ilyen szinten volt súlyos az emlékezete. Múltbeli eseményeket sem nagyon tudott felidézni, és nem tudta szervezni az emlékezetét. Az epizódikus vagy szemantikus probléma kerül ebbe előtérbe, erről fog beszélni kicsit később, vagy mindjárt. Ugye az történt az ő esetében, hogy megint csinálták ezt a terápiát, ott volt a kamera, hurcolt a 2 hétig. Ez egy nagyon jól megcsinált kísérlet, mert még azt is megcsinálták, hogy volt egy kutató, aki végigment ezeken az útvonalakon a kamerával, és azokat is mutatták a gyereknek, tehát hogy fel tudja idézni, tehát amin ő nem volt ott adott esetben, mármint hogy nem volt kamera bekapcsolva, de hogy tehát nem az ő perspektívája, de mégis az ismerős képek lehettek ebben az esetben. Volt olyan helyzet, amikor be volt kapcsolva a kamera, volt, amikor nem volt bekapcsolva a kamera. És az volt az érdekes, hogy természetesen a 2 hét után semmi különbség nem volt a napló meg a képek között. Tehát ugyanúgy vissza tudott idézni dolgokat a napló segítségével, viszont egy idő után a képek segítettek neki emlékezni, de nem volt ez az élmény jellege, mint a Mrs. B. esetében. Tehát, hogy nem az történt, hogy áhá, tényleg ott, és direkt próbálták ilyen különleges helyekre vinni őt múzeumba, nem tudom, cukrászába, moziba, tehát hogy azért így legyen, tehát hogy ne egy ilyen mindennapi esemény legyen. De hogy az történt, ugye, hogy ugye ezt mondta, hogy ez a leghosszabb, nem tudom, folyosó Európában, igen, voltam ott. Igen, ez a Nemzeti Galériában, igen, voltam ott. Ezek milyen válaszok? Ugye azért itt volt ez az epizodikus, szematikus. Ezek tudásválaszok. Ugye itt az előzőben, a hamis emlékezeti paradigmában az szokott lenni még az érdekes, és ez a tudom, emlékszem problémának a szétválasztása, hogy azokat a dolgokat, amiket tudunk, ott nagyjából hiányzik az, hogy a forrás emlékezet. Tehát hiányzik az, hogy honnan tudjuk. Tehát ugye nem tudom, hogy hol tanultam meg, hogy hol születtem, vagy hogy ki mondta meg nekem, biztos a szüleim, de nem is lényeges ebben az esetben, itt nem fontos a kontextus. Az emlékezet, tehát amikor emlékszem, hogy tényleg megtörtént velem ez az egész, ott fontos az, hogy igen, hát mert ott voltam én személy szerint, bezártam az ajtót, akkor biztos, hogy be van zárva, tuti, hogy nem kell visszamennem 3-4-5-ször újra bezárnom az ajtót. Ugye, és amikor azt gondoljuk, hogy ezek a képek, és arról beszéltem az előbb a Mrs. B. esetében, hogy a képek egyszerűen behúzták őt ebbe az emlékezet folyamba, tehát meglátta a képeket, és hopp, beleugrott az élménybe, újra föl tudta idézni őket, az az érdekes, hogy ennél a fiúnál egyáltalán nem segített. Az ismerősség élményét megadta, tehát ami ugye azért érdekes, mert nagyon sokat hibázott. Tehát amikor voltak ilyen görög oszlopokat nézegettek meg valahol, biztos a galériában, majd megmutattak más ilyen oszlopoknak a képeit, akkor mondta, hogy aha, ezek a görög oszlopok voltak. Tehát elkezdett generalizálni ilyen hasonló dolgokra, és mondani, hogy igen, tudom, ott voltam. Tehát, hogy ebben az esetben a képek személyes tudás természetesen, de egy egy tudás. Tehát nem ez az élmény, mint hogy, tehát ugye itt az előző feladatban az lett volna, hogy a micimackóról egy tudásunk van, de nem tudjuk fölidézni, hogy tényleg láttuk-e a micimackót, még ugye a fülest meg föl tudom idézni, mert azt tényleg láttam. Tehát, hogy így lehet elkülöníteni adott esetben az igazi emlékeket, meg az én tudásomat, hogy az egyikre emlékszem, a másikat meg csak tudom valahonnan. Tehát, és ugye ezért értem ezt, hogy ezek ugye túl általános, tehát hogyha hiányzik ez a személyes tudás megvan, mint a fiúnál is, de hiányzik az az epizód jelleg ennek az egésznek, akkor ugye tényleg azon ilyen kvázi ilyen déjà vu élményei vannak, hogy aha, persze én voltam ott, én ezt már láttam valahol, miközben mivel nem, csak egyszerűen nagyon hasonlít egy élményre, ami tényleg megtörtént vele. És ez előfordul a mindennapok, mindannyiunkkal, hogy itt mondom, itt ebből a szempontból tényleg az érdekes, hogy azért és azért is nem terjedt el ez terápiás módszerként, mert hogy nagyon függ attól, hogy milyen problémája van az adott páciensnek, és hogy általában mi az, amit ki lehet hozni ebből az egészből. Egyáltalán nem annyira evidens, hogy a képek nézegetése az javítja az emlékezetét. Nyilván javítja valamilyen formában, de az ő esetében mondom a szöveg is segített, és nem segített emlékezni ebben az esetben. És akkor itt vagyunk ennél az emlékezeti paradoxonnál, és azt gondolom, hogy ez az igazi mondani valója, ha tetszik ennek az előadásnak. Ez egy elmélet, amit most felvillantottam, ami arról szól pont ennek a képiségnek a problematikájáról. Ez most jó, sűrű, de mindjárt el fogom mondani, és erről picit fog beszélni, hogy miről is van szó itt valójában. Mert arról van szó, hogy ez az epizód, tehát az esemény, ezeket epizódnoknak hívjuk, ezek az emlékek, események nem őrződnek meg. Tehát ebbe biztosak vagyunk, nem őrződnek meg egy az egyben strukturálisan sem idői lefutásukban. Tehát az emlékezetünkben nem léteznek ezek az emlékek. Akármennyire is úgy érezzük, hogy ezek vannak. Hogyan őrződnek meg, és hogyan vannak be mégis az emlékezetünkben, ami segít minket, hogy elég hitelesen fel tudjuk idézni ezeket a dolgokat, hogyha bele vannak ágyazva, ez a kutat úgy hívja, hogy egy keretbe. Ugye ezt úgy hívjuk, ezt nevezzük epizódikus eseménynek, ha tetszik, vagy epizódikus tudásnak, vagy emlék, vagy itt most már keverem, ugye angolul könnyű ez ilyen epizódik event, és aztán az epizódik memory az, ami már megkönti őt egymástól, tehát van egy keret ennek az egésznek, és ugye mi lehet a keret, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát akkor azt mondom, hogy ez a múzeum látogatás története volt, vagy ez a fürdetés történt, ugye a babáknál például lehet az a gyerekeknél, hogy ja, megint megyünk fürödni, tudom, kezdődik ez a cirkusz a kacsákkal a kertben, meg a vízben, vagy pont, hogy szeretem ezt a dolgot. Tehát, hogyha benne van egy keretben, hogyha tudom, ha tetszik, lehorgonyozni ezt a tudásomat, valahogy, vagy ezt az emlékemet a meglévő tudáshoz, akkor vicces mondani, és ez a paradoxon az egészben, akkor föl tudom idézni. De ugye nyilván nem pontosan az emléket tudom felidézni, csak annak a struktúráját, mert hogy van egyfajta tudásom erre nézvést. Vagyis ugye miről van itt szó? Az egy nagyon megbízható, nagyon tuti emlékezetem, az valójában egy tudáskonstrukció, és nem arról szól, hogy maga az emlék az most élénk vagy nem élénk. Vannak ugye szabad gyököknek nevezett egyszerű epizódikus emlékek, tehát amit ugye a Proust esetében is megláttunk, meg ami nagyon sokszor megjelenik, az, hogy ez a klasszikus, nagyon béna paradigma, nem béna, nagyon jó paradigma, csak az emberek mindig zavarba jönnek tőle, ez az első emlék paradigma, hogy mondd el az első emlékedet, és mondják, hogy de hát nem emlékszem az első emlékemre, és ami pont az, hát arra kell emlékszem, tehát hogy amire emlékszem, az az első emlékem, ugye, amire nem emlékszem, az nem, arra nem emlékezhetem, tehát ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, ez, mert próbál valami gyerekkori ízét kitalálni, de nincsen neki gyerekkori, csak nem tudom mi, és akkor persze egy idő után elkezdi visszakeresni. Azért nehéz ezeket visszakeresni, mert ezek nincsenek ebben a keretben benne. Tehát ezek ottan szabadon lézengenek képként az ember fejében, és ezek tényleg ilyen képek. Tehát ezek tényleg léteznek, képek, hangok, szagok, de pont azáltal, hogy nincsenek semmilyen keretbe rakva, semmilyen tudásstruktúra, nem, és akkor nyilván a tudásstruktúrát úgy képzeljék el, hogy akkor a fürdetés keretből lesz egyszer az én önéletrajzi emlékezetem, a fontos fürdetés történtek, azok megőrződnek, és akkor erre fogok emlékezni, hogy hú, azért a karácsony az milyen jó volt gyerekkoromban, mert nagyon sok ajándékot tudtam, és ki lehetett turkálni előre az ajándékokat, és a többi, ezek a gyerekkori emlékeink, amik ugye mellesleg az identitásunkat formálják. Tehát arról szól ez az egész elmélet, hogy tehát a fejünkben nem léteznek valódi képek, tehát igazi emlékképek, ha léteznek, azok így lebegnek szabadon, és persze előhívhatódnak véletlenül egy hasonló analógia következtében, de pont azáltal, hogy nincsenek megformálva, ha tetszik, és akkor itt nyilván lehet gondolkodni, hogy hogyan is néz ki ez a megformálás, erről még ezt nem tudok erről pontos dolgokat mondani, emiatt így nagyon nehéz megfogalmazni őket, és nagyon nehéz szavakba önteni, egyáltalán kezdeni bele valamit. Ugye a veszélyes képeknek hívom ezt a dolgot, ez a PTSD, ez a posztraumás stressz disordernek nevezett, problémának nevezett dolog, amúgy például a katonáknál az ilyen mostani háborúkban nagyon sokszor előkerül ez a dolog, jelenik meg. Ugye mi jellemzi ezt a szindrómát? Ugye az jellemzi, hogy a katona hazajön, tök jó, szuper, egyszer csak nem tud elaludni. Mert hogy mi van, jönnek a képek a fejében, nem tudja irányítani, elkezd kiveri a vízet, ilyen klasszikus pánik tüneteket fog produkálni, mert jön, ilyen képeket lát a fejében, amiket nem tud leállítani. Na, ezek a szabad gyökök. Tehát, hogyha, és akkor erről beszél a senk, amikor a saktan, amikor azt mondja, hogy nem lehet a traumatikus emléket, élményt elfelejteni, mert hogy az be fog törni az emlékezetembe. Lehet, hogy nem tudom, hogy ez micsoda, hogy én miért álmodok már megint, nem tudom én, napraforgókkal, vagy miért félek. Ugye, például van egy ilyen klasszikus eset, hogy az ember félt a fehér furgonoktól. És hát kiderült, hogy a fehér furgonban bántalmazták őt. Ugye, és miért érdekes ez az egész? Ha az ember megtalálja ezt az emléket, tehát, és nyilván ebben segíthet a terápia, tehát hogy nem azt mondja az egész, hogy nincsen értelme a pszichoterápiának, meg semminek, de hogyha megtalálja ezt az emléket, tehát be tudja azonosítani, hogy kvázi szembe tud vele nézni, hogy áhá, tényleg az a furgonos borzalom volt, akkor egy idő után elkezdhet vele dolgozni. De egészen addig, amíg ezek csak egy ilyen, amíg nem tud szembenézni az egészen, vagy nem is ismeri, hogy micsoda, például amíg a Proust nem jött rá, hogy itt a nagynéni, aki etette őt ezzel a herbateás izével, jött az emlék, addig az ember olyan furcsa nézi magát, és ki van szolgáltatva ezeknek a képeknek. Tehát, hogy valójában a normális esetben, a tipikus esetben a képek, és hát nyilván az ilyen LSD abúzus esetében is azért nagyon sokszor számolnak be, hogy amikor tehát az ember LSD-t szedett, és utána másnap, vagy hogy nagyon sokat csinálta ezt a dolgot, akkor jönnek megint a képek vissza. Ezeket flashbackeknek is nevezzük, amik ugye tényleg azért nagyon rosszak, mert hogy nem tudom, nincsenek lehorgonyozva, nincsen neki kerete, egy megfoghatatlan kép az elmémben. És nyilván a szimbolikus félelmek is, a fóbiák is így alakulhatnak ki, hogy összekapcsolódnak azok a helyzetek, akár vizualitás hasonlóságánál fogva a meglévő emlékeimmel. Tehát, hogy valójában ugye itt arról van szó, hogy ugye az a másik történet, amikor csak a keret van meg magában, tehát ezek a túl általánosított keretek, amikor az a depressziósoknál az ilyen általános rossz kedv, vagy az általános ilyen negatív emlékek, például az ilyen, meg az időskorieknál is nagyon sokszor előkerülnek ilyenek. A laborban szokott ilyen előfordulni, hogy igen, tudom, itt voltam kísérleten, de hogy mi volt. Tehát a kísérlet megvan, a keret megvan, hogy a pszichológiai kísérlet, tényleg csináltuk, de hogy pontosan mi volt, és kicsoda, és mit kérdezett, fogalmam sincs. Ugye ez a másik lehetőség ebben az esetben. Ez egy ilyen üres dolog, ez is elég idegesítő adott esetben, mert az ember bénán nézi magát, hogy van valami benyomásom ezekről a pszichológusokról, de tudja a fene, hogy miket csinálnak az emberrel, meg miért. De azért, hogyha mondom, hogyha látják, hogy maguk ezek a szabad gyökök, ezek a képek, és nyilván ezek szavak is lehetnek, meg bármiféle ilyen tapasztalati elemek, azok önmagukban, ha tényleg egy az egyben megőrződnek, akkor igazából csak néha színesítik jobb esetben, rosszabb esetben meg gátolják a normális, funkcionális működést. Vagyis ebből az lenne a tanulság eddig egészen, hogy amire nagyon pontosan emlékezünk, az valójában nem segít minket emlékezni. Tehát ami segít minket emlékezni, azok a jól keretbe foglalt, azáltal, hogy ismétlődnek, azáltal, hogy tudunk neki valami, akár nyelvi címkét, akár bármilyen címkét mondani, azáltal egy ilyen sematikus reprezentációt nyújtanak, ami egyáltalán nem hasonlít a valódi eseményre, de mégis megbízhatóan fel tudja idézni ezt a dolgot. Mondok még egy történetet, megint a diákjaimmal kapcsolatos, nem biztos, hogy ez teljesen világos, ez szerintem nagyon szépen mutatja ennek az egésznek a problematikáját. Ha kevesen lennénk egy szemináriumon, akkor meg lehetne csinálni. A Frederick Bartlett, ja igen, majd ezt fog erre beszélni, akitnek így kell írni a nevét, majd ide vissza fogok térni, tehát Bartlett, egy nagyon régi kutató, a 20. század közepén kutatott, és itt a könyve is, az Emlékezés című könyve, nagyon izgalmas, el lehet olvasni, valakit véletlenül érdekel. ő csinálta meg ezt a dolgot, hogy úgy nézte meg az emlékezetet, tehát nem ez a klasszikus laboratóriumi helyzet, hogy akkor tanulj meg 10 szóból álló listát, és akkor holnap után idézd föl, meg azután, hanem azt csinálta, hogy mondott egy történetet az embereknek. Méghozzá történet, az egy idegen kultúrából származó történet, egy indián népmese volt. Ugye az indián népmesében szellemek vannak, a történetek az is a cím, hogy a szellemek háborúja. Az egész sztori, majd egyszer meg fogom lehet mutatni, az egész sztori, ez értelmezhetetlen egy európai számára. Tehát, hogy elmegy az indián, ott harcol a szellemekkel, visszajön, meghal, nem hal meg, nem tudja, hogy hol volt, mégis tudja. Tehát az egész egy ilyen nagyon furcsa struktúra. Általában azt nézte a Bartlett, hogy az európai emberek, akik számára, és akkor ugye ezt be lehet helyettesíteni képekbe. Tehát, hogyha olyan képet látok, ami nem ismerős adott esetben, nincsenek rá kereteim ebben a formában, akkor mit tudok velük kezdeni? Nyilván meg tudom érteni, csak föl kell használnom a sémákat, és ezáltal torzítom magát az észlelésemet is. Ez nyilván ez is egy elég közhelyes dolog, de nagyon szépen lehet demonstrálni ezekkel a vizsgálatokkal. Mi történik ezzel a történettel? Hát elkezd ilyen európai népmesévé válni, hogy akkor jön a három vizé, valaki a főhős, egyszer csak fontos lesz, aki ottan elkezd harcolni, és azért harcol, mert nem tudom, és azért harcol, hogy meghaljon a végén. Tehát, hogy a halál miatt kell belemenni ebbe a csatába, és az egész egy ilyen szép okokozati eseményé áll össze. Nyilván egy torzul az eredeti történet, és mert hogy konstruálok egy sztorit, ha tudok. Ha nem, akkor el fogom felejteni ezt a dolgot. Mi ezt mindig meg szoktuk úgy csinálni az órán, hogy a pszichológus hallgatókkal, hogy valaki elmondja a történetet, ha valaki meghallgatja, ugye ez a lánc emlékezet, ő is elmondja a saját verzióját, azt meghallgatja a harmadik ember, az is elmondja a verzióját, akkor szépen így romlik a történet, ha tetszik, azáltal, hogy egymásnak adjuk, biztos mindenki játszott ilyen gyerekkorában, sugok valamit, és akkor a végén mi jön ki. Mi érdekes ebben az egészben? Amit el akarok mesélni, hogy ezt megint megcsináltam egy csoporttal, ahol előtte már bemutattam egy valamelyik órán ezt a sztorit. Tehát elolvastuk együtt a történetet, majd 2 hét múlva elkezdték felidézgetni láncban. És az egyik ember, aki pont középen volt a láncban, emlékezett erre a történetre, valamiért tehát föl tudta idézni, és iszonyú koherens történetet hozott ki ebből a inkoherens, számunkra inkoherens sztoriból, és amikor ezt meghallgattuk, akkor a többiek mondták, hogy de ez nem ér, mert a Lajos az csalt, mert hogy mi az instrukció, az, hogy próbálna minél pontosabban felidézni a történetet, és mondták, hogy a Lajos az csalt, azért csalt a Lajos, mert tényleg így hívják, mert hogy ő sztorit csinált ebből az egészből, én pedig megpróbáltam emlékezni, mondta az az adott ember, tehát megpróbáltam szó szerint emlékezni. A vicc az volt ebben az egészben, és akkor itt jön szerintem az emlékezeti paradoxon, hogy a Lajos sztoria sokkal pontosabb volt, mint annak az embernek a sztoria, ami nem is volt, aki megpróbált pontosan emlékezni erre az egészre. Értik? Tehát, hogyha én értelmezem valahogy ezt a történetet, ha én megtalálok egy keretet ennek az egésznek, akkor tök jól be tudom struktúrálni, és nagyon jól föl tudom idézni egészen pontosan a történetet. Ha viszont megpróbálok szó szerint emlékezni, és ha megkérdezem, hogy tényleg mi volt azon a képen, amin az a nő üldögélt az irodában, akkor nyilván az emberek, ha tudok erre egy koherens dolgot mondani, hogy hát egy nő, aki éppen a munkavégzés, nem tudom, a munkavége előtt 5 percen, mert nagyon szeretne hazamenni, akkor lehet, hogy sokkal jobban föl tudom idézni ezt a dolgot, lehet, hogy nem igaz a történet, de sokkal jobban tudok emlékezni magára a sztorira, mint ha megpróbálnám ilyen darabokból, hogy akkor ott volt az alma, akkor a tábla, akkor most volt monitor, vagy nem volt monitor. Értik, miről szól ez egész? A szervezésről szól az egész, és arról szól, ami a mágikus 7-es szám szokott lenni a pszichológiában, hogy 7 dologra tudunk emlékezni. Ez a 7 dolog, ez lehet egy szó, de lehet 7 szó is, bocsánat, tehát szavanként lehet a 7-et számon, de lehet 7 mondat is. És hogy nem, hogyha minél nagyobb egységeket csinálok ebből a dologból, akkor egyre jobban tudok emlékezni. Az ilyen emlékezeti művészek, hogy azt csinálják, hogy mindig hozzákötik valami konkrét tapasztalathoz azokat az információkat, amiket hallanak, és ezáltal kibővítik, lehorgonyozzák egy tudásba ezt a fajta dolgot. Tehát, hogyha én adok valakinek, megadom a telefonszámot, akkor nem számonként fogom mondani, hanem nyilván valahogy összerakom, és azért egy 3-jegyű számot az emberek, a 356-ot azért jobban meg tudják jegyezni, mint hogy 356, értik? A 356 az egy szám, a 356 az meg 3 szám ebben az esetben. Tehát, hogy ez a szervezés kérdése, hogyha én találok egy értelmes keretet, egy értelmes struktúrát ennek az egésznek, akkor hirtelen meg tudok jegyezni egy 7-jegyű telefonszámot, ha meg nem találok, vagy mondjuk tényleg úgy mit szokott az ember csinálni, dallamot csinál, vagy elképzel, hogy kell bepötyögni, vagy bármi, bár ugye az iPhone világában nem kell megjegyezni soha semmilyen telefonszámot, nem is biztos, hogy szeretjük ezt az egészet. Ezt a Franco Magnanit akarom még elmesélni, ez is benne van a Sakterben. Ez egy festő, aki létezik, ez egy a francomagnani.com-on meg lehet nézni az ő képeit, aki arról volt híres, hogy elkerült a szülőfalujából, ami olaszországi kis faluból Amerikába, és ott valami betegségen esett át, és ez is fontos, hogy azért itt voltak ilyen lázálmai, meg mindenféle víziói, és kitalált, tehát hogy elkezdte megfesteni a saját faluját. És a sztori az arról szól, hogy iszonyú hitelesen festette meg. Tehát ő aztán tényleg emlékezett, nagyon pontosan. A vicc az volt az egészben, hogy tényleg azt csinálták, hogy a kiállításon így fotókat raktak a festmények mellé, hogy hát nézzük meg, tényleg ez valóban pont ugyanolyan. Na pont ugyanolyan az nem volt, természetesen. Nyilván voltak torzítások, voltak benne. Tényleg a maga nemében nagyon érdekes, hogy 20 év múlva az ember pontosan föl tudta idézni a gyerekkori városát. Most direkt nem hoztam képeket, hanem el lehet menni az oldal, és ha valakit érdekel, akkor meg lehet nézni. Ugye itt is van, hogy nézzük, hogy milyen extraordinári pontossággal emlékezett ezekre a mostani fotó és az ő emlékezete segítségével. Nyilván azért ez lehet, tehát hogy a történet az arról, hogy persze egészen pontosan emlékezett, iszonyú sok torzítással, tehát szépített, kikerekített, gyerekkori perspektívából látta ezt az egészet. Tehát, hogy megint erről, hogy igazából semmi értelme arról beszélünk, hogy most pontosan emlékezünk, vagy nem emlékezünk pontosan. Valójában ez a pontosság, ez nyilván akkor kerülhet elő, amikor tényleg valaki olyan történeteket mond, amikor nem tudom elhinni, hogy ő is elhiszi magának, vagy tényleg, vagy egyszerűen csak tudja, hogy át akar venni, és akkor nyomja itt a sódert nekem. Valójában a mindennapokban, és akkor erről szól az egész, hogy iszonyú jó sémáink vannak, amelyeket tényleg jól strukturálunk. A Bartlett megcsinálta, nem tudom, ez mennyire látszik képekkel ezt a történetes kísérletét is, természetesen egy idegen kultúrában, ugye ez a bagoly jelképe, azt hiszem, hogy egy ilyen egyiptomi szimbólum volt, vagy ez valójában, és ezt mutatta az embereknek, és ugye mit csinált? Hétről hétre megkérte őket, hogy rajzolják le megint ezt a dolgot. Ugye azért érdekes ez a dolog, mert hogy ugye ez nem feltétlenül kell, hogy összefüggjön az embernek a rajzolási tehetségével. Tehát nem arról szól a dolog, hogy most akkor kiröhögjem, hogy hogyan nem tud bagyot rajzolni adott esetben, hanem arról szól, hogy ez a bagoly például hogyan alakult át macskává, szó nélkül hétről hétre, és mik voltak azok a kis momentumok, amik ugye szép lassan, ugye itt mindenki látja, hogy egyszer csak így elkezdett így farka nőni ennek a dolognak, és elkezd farka nőni, és mert hogy mi történik, az ember emlékszik arra is, amit ő rajzolt egy héttel ezelőtt. Tehát, hogy ugye azért trükkös az emlékezet, amikor én valakivel megcsinálok egy kísérletet például, hogy nem tudom, én nyomogassa a gombokat, és mondja meg, hogy X dolgot szereti jobban, vagy Y dolgot, és hogy két múlva megcsinálom, akkor mindig megkérdezik, hogy most azt mondjam, amit gondolok, vagy amit a múltkor nyomtam. Tehát, hogy azért egészen jól emlékezünk ezekre, nyilván nem most fogja pontosan ugyanúgy végignyomogatni azt az egészet, de alapvetően egészen jól emlékezünk ezekre a dolgokra, de hogy, és pont emiatt aztán össze is kavarodnak a fejünkben az eredeti, és aztán a számunkra általunk konstruált dolgok, és hát egyszer csak ugye ez a macska jobbra-balra farka lett ebből az egész történetből. Amúgy miről szólt, és megint a Bartlett ugye arról szólt, hogyha nincsenek sémáink erre a dologra. Tehát, hogyha nincsen hogyha valaki próbált már gyerekének macskát rajzolni, ez pont ugye micsoda rémálom ez az egész, hogy hú, de a franza kell úgy macskát rajzolni, hogy nekem, de hogy mégis azért hasonlítson, nagyon érdekes amúgy ez az egész vizuálisan. De hogyha nincsenek erre sablonok, tehát nyilván a bagyot azt valahogy nem így rajzoljuk le, vagy hát egyáltalán, mit tudom én, szoktuk-e bagyot rajzolni, de akkor ezek szép lassan elkezdenek átalakulni, és ugye ugyanúgy, mint a történetekben, például az a konvencionalizálódás, ez nagyon szépen megjelenik, elkezdenek hasonlítani azokra a vizuális dolgokra, amiket mi szoktunk látni, vagy amiket mi könnyen tudunk elképzelni, vagy adott esetben könnyen le tudok rajzolni. Nyilván ez is benne van ebben az egészben. Egyszerűsítés, és ami az érdekes, hogy vannak ilyen kidolgozások, mint ahogy a történetben is, tehát egy európai ember számára, hogyha valaki, a főhős az elmegy harcolni, és a végén meghal, akkor a harcot fogja kidomborítani ebben a történetben, hogy és akkor csatáztak, és akkor hú, ottan nézél, megsérült, nem tudom, igazi hadi jelentést tört nekem az egészen. A mesében szó sincs erről valójában az egész csatáról, de hogy nyilván, ha meghal a főhős a végén, akkor muszáj, hogy valami dráma történjen előtte, mert az egésznek akkor semmi értelme nincsen. És ugye ez az érdekes, hogy a történeteinknek, amiket elmesélünk, azoknak mindig van értelme abban a formában, és a képeknek is mindig van értelme, hogy mindig valamilyen jelentést tudunk, valamilyen meglévő ismeretet tudunk hozzákötni. Ugye ezt már beszéltük, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy tudunk-e látni olyan dolgot, amit nem láttunk még eddig. A Bartlett értelemben nem tudunk látni olyan dolgot, amit nem láttunk még eddig, és ugye ez a másik paradoxon, amiről majd fogok mindjárt beszélni. Ugyanezt történt egy ilyen sematikus portré esetében, ami lehet ezt egy, micsoda, a baseball labda, vagy mi ez a játék, vagy mi az amerikai foci. Tehát, hogy azt annak is lehet látni, de ugye itt látják, hogy itt szép lassan alakult. Tehát az egész ugye azért érdekes, mert az ember az meg is nevezte, hogy az ember portréja, és egyszer csak az egyiptomi ember lett belőle itt a hetedik reprodukció után. Tehát, hogy elkezdődött ugye ez az egésznek a konstrukciója. Ez megint nem egy nagy gondolat, megint nem egy nagy, nem tudom micsoda, amit nyilván eddig is tudtak már ebben a formában, hogy az ember torzítja az emlékezetét, csak tényleg az érdekes, hogy ezek tényleg, tehát hogy elkezdte rajzolni az ember, és így emlékezett rá, így kezdte megkonstruálni ezt a számára ismeretlen, nem sablonos, nem ismerős dolgot. Hogyha valaki megint ez az Óvodás gyerekek című történet, nagyon érdekes, amikor elkezdenek egymástól tanulni, nekünk van akinek, hogy az ismerős gyerekkel összeresztjük a gyereket, akkor tényleg úgy rajzolnak, hogy átrohannak mindig a másikhoz, és megnézik, hogy hú, te rajzoltál kutyát? Jó, akkor én is rajzol a kutyát, és akkor így rajzolom a kutyát, és a végén az nagyon vicces, hogy lesz egy ilyen mixtúra ebből az egészből, hogy lopok egy kis sablont az ő kutyájából, ő a tűzoltó sablonját átad, és akkor ilyen tűzoltó kutya lesz, a tűzoltó kutya lesz az egészet, tehát hogy ez a fiúlány, és ez egészen nagyon érdekes dolog, hogy hogyan vannak ezek a sablonok, és hát nyilván ez az emlékezet ez ebben a formában történik. Szóval, hogy a Bartlett, tehát, hogy, és ezt nevezem én tudásszerzési paradoxonnak ebben a formában, ami megint nem egy új nézet, ami arról szól, hogy nem lehet, tehát, hogy nem lehet olyan dolgot megtanulni, kvázi, amit nem tudunk eddig, és ez nem azt jelenti, hogy soha nem lehet új dolgokat megtanulni, mert van olyan kutató, aki ezt mondja, még most is, de hogy tényleg arról van szó, hogyha nem tudom lehorgonyozni, nem tudom az én saját tapasztalatomba, a saját kis kereteimbe belerakni ezt az új tapasztalatot, akkor egyszerűen nem fogok tudni rá emlékezni, nem fogok tudni. És persze megint erről van szó, hogy valójában nem is emlékszem semmire se, hanem csak megkonstruálom ezeket az én tapasztalataimat, de egészen jól szoktam ezeket a dolgokat megcsinálni. És ugye Bartlett azt mondja, hogy az észlelés nagy része, tehát a látás, amikor azt mondja, hogy ja, ez egy kis kutya, az emlékezés, felidézés, mert hogy tudom, hogy láttam már kutyákat korábban, és az persze egy érdekes kérdés, hogy milyen tulajdonságok alapján tudok én beazonosítani kutyát, most nyilván ebben nem kell nekünk belemenni. Azt mondja a Bartlett könyvének az elején, ami 77-ben íródott, lehet, hogy kicsit előbb, hogy a klasszikus nézet az ugye az, hogy a képek azok, tehát a képzeti képek, mozgékony, élő, állandóan változó dolgok, amelyekre folyton benyomást gyakorolnak az érzéseink és a gondolataink. Ehhez képest, mondja ő, még a forradalmi pszichoanalízis, tehát a 20. század közepén vagyunk, és úgy gondolja, hogy az emlékek élettelen rögzített képek. És hogy ez egy nagy hiba. Tehát, hogy a Bartlett az ő forradalmi, technikai, kísérleti újításaival elkezdte arra ráirányítani a figyelmet, hogy az emlékek is állandóan dinamikusan változnak, mégpedig igenis a megszerzett tapasztalatok által, és ez a nagyon, nagyon érdekes dolog, azáltal a metaemlékezeti képességünk által, hogy tudjuk, hogy mi emlékezünk, és tudjuk, hogy szervezzük az emlékünket, és bizonyos dolgokat fontosnak tartunk, és más dolgokat meg nem tartunk fontosnak. Tehát, hogy maga az emlékezetnek a pontosságáról beszélni, ebben az értelemben egy teljesen értelmetlen dolog, mert hogy meglepő módon tényleg pontosan emlékszünk dolgokra, de azért tudunk pontosan emlékezni dolgokra, mert jó kereteink, jó sémáink vannak ezekre a dolgokra. Ha jó sémáim vannak, akkor nem is kell emlékeznem rá, ugye? Tehát, hogyha jó dolgokat pötyögök be az iPhone-omba, akkor egészen jól el tudok mozogni anélkül, hogy bármire emlékeznem kéne. Nyilván ezt meg kell tanulnom, hogy hogyan kell bepötyögni bármit ebbe az egész történetbe. És hát nyilván ugye megint van egy paradox ebben az egészben, hogy a Mrs. B-re, hogyha visszagondolnak, akkor azért az egy rémálom, hogy naponta 5 órát kell töltenem az, hogy a másik 5 óra, jó 4 órát, hogy a másik, vagy 2 órát, hogy a másik 5 óra képeit visszanézem. Tehát amikor az ember már még nem csak a múltjában él, hanem amit mi mindannyian csinálunk, hanem minden nap át kell pörgetni bizonyos eseményeket ahhoz, hogy egyáltalán összerakjam saját magamat. Nyilván erre nem nagyon lehet építeni egy idő után, bár ugye bizonyos helyzetekben segíthet ez a dolog. Ugye nyilván az egy érdekes kérdés, hogy akkor most tényleg csak a meglévő sémáink segítenek minket, és akkor hogyan is lehet új információkat megtanulni, erre mondják azt a bizonyos elméletalkotók, hogy hát úgy, hogyha a séma nem működik. Tehát, hogyha megbotlom az egyetemre menet egy kőben, akkor oda nézek, hogy ja, hopp, itt van egy kő, vagy itt van egy valami, hogyha elkezdek a vizsgán blöffölni valami számon a jól megkonstruált történetet, és a tanár mondja, hogy ez nem így van, akkor ezzel elgondolok, hogy ja, hú, akkor lehet, hogy mégiscsak el kéne olvasni, és egy másik keretbe rakni ezt az egész dolgot, egy másik sémát rakni mögé, és akkor hirtelen vagy két sémát összeolvasztani, vagy valami meglévő dolgot átstruktúrálni. Tehát nyilván lehet új dolgokat megtanulni, de mindig kell a meglévő tapasztalat ehhez az egészhez. És nyilván ez egy érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy aztán a gyerekekkel mi van, hogy ők hogyan tudják fölépíteni ezeket a tudásaikat, hogyan tudják az ilyen a noetikus, tehát amikor nem reflektálok magamból, kis tudás egységekből, egyszer csak így 7 éves korukra megkonstruálni ezt a ja, hát én emlékszem erre, te nem csapsz be engem című dolgot, és elkezdik felépíteni szép lassan az identitásukat, amik nyilván azért folyamatosan ezekbe a tapasztalati képekbe ágyazódnak be. És ugye ebből a szempontból még egy ilyen praktikus probléma, hogy ugye maga, azt mondtam múltkor, hogy maga az a szemtanú emlékezet, ez egy nagyon nagy marhaság, ha tetszik, emlékezet vizsgálati szempontból. Tehát az, amit a rendőrség csinál, hogy mondjuk a Poirot sorozatokban, hogy kikérdezzük az XY-t, hogy mondja el, hogy mi történt, azok általában semmiféle relevanciával nem bírnak abban az értelemben, hogy már a következő, tehát hogy kimenjek az utcára és találkozom 20 emberrel, onnantól kezdve már átkonstruáltam ezt a történetet, és már csináltam belőle valamit. Ha nem, akkor el fogom felejteni. Lehet, hogy előjön a gyilkosnak a képe a rémálmomba 20 év múlva, de amikor megkérdez a rendőr, hogy na az az ember volt a gyilkos, azt látta, vagy azt látta, akkor biztos, hogy nem tudok megfelelő 100% biztonsággal erre az egészre válaszolni, ami ezért érdekes, mert ehhez képest egészen jól működik ez a technika magában, mondjuk a büntetés végrehajtás esetében. Jó, és akkor ezt nem akarom megmutatni. Na, köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Ragó Anett. Képek az emlékezésben. Az ELTE BTK-n 2011. március 8-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.